Klauzál Gábor, a pozsonyi reformkori országgyűlés egyik legendás vezető képviselője, az első független, a Batthyány kormány minisztere volt. A vele azonos nevű magyarországi társaság vezetője dr. Dobos Károly úgy véli, méltatlanul kevés figyelmet kap az utókortól ez a 19. századi hazafi. Elhatározták hát, hogy Klauzál Gábor nyomába szegődnek, felkeresik emlékhelyeit, hogy ezzel is népszerűsítsék. Így jutottak el Pozsonyba, ahol Ricci Júlia beszélgetése készült.
A budatétényi székhelyű Klauzál Gábor társaság Pozsonyba látogatott. Milyen célból, ezt kérdezem dr. Dobos Károlytól, a Klauzál Gábor társaság elnökétől.
A pozsonyi kaszinóval való kapcsolatfelvételünk egyik célja Klauzál Gábor emlékeinek a pozsonyi meglátogatása és további szálak felkutatása, amelyben Klauzál, mint a pozsonyi reformkori országgyűlés egyik vezető országgyűlési képviselője szerepét megtaláljuk a mai Pozsonyban.
Ide látogatott a 31 tagú társaság. Mit láttak Pozsonyban, mi az, ami nagyon tetszett?
A délelőtt folyamán lehetőségünk nyílt megnéznünk a pozsonyi várat, bejártuk az óvárost, nagyon nagy örömmel láttuk, hogy az egykori reformkori országgyűlések alsótáblai helyszíne, a Magyar Királyi Kamara épülete megtalálható, ma az egyetemi könyvtár funkcióját tölti be. Ugyancsak nagy örömmel láttuk, hogy a primási palota, ami a felsőtáblai országgyűlési helyszín volt, szintén tetten érhető, és hát itt éreztük, hogy ezeken a helyeken névadónk Klauzál Gábornak a tevékenysége valamilyen módon megjelenik.
Szeretném, ha elmondaná a Klauzál Gábor társaságnak a célját, az, hogy Klauzál Gábor emlékét őrzik, kutatják, és arra kérem, hogy ismertessen meg bennünket Klauzál Gábor életével, életművével.
Egyik legfőbb célkitűzésünk, a sok egyéb értékteremtő célkitűzésünk mellett valóban Klauzál Gábornak, ennek az elfeledett nagy magyar hazafinak a emlékének a gondozása és a megismertetése a mai Kárpát-medencei magyarsággal, hiszen ő egy olyan kiegyensúlyozott politikusunk volt, egy olyan kiegyensúlyozott államférfiunk volt, akiről ma is példát vehetünk. Ez a példa elsőben abban áll, hogy élére állt azoknak az ellenzéki reformkori küzdelmeknek, amikor a hazafiait egyenrangúvá kellett tenni, és a jobbágy felszabadítás kérdései. Élen járt a szólásszabadság követelésében, éppen a mai előadásomban utaltam rá, hogy a pozsonyi kaszinó említésével érvelt, 1839-ben pozsonyi országgyűlésen megtartott nagyhatású beszédében a szólásszabadság mellett. Ugyanakkor ő volt az, aki 48-as miniszterként, a első független kormányunk, a Batthyány kormány minisztereként úgy szintén maradandót alkotott, például a posta nyelvének a magyarrá tételével, ezen kívül a cégrendelet jelentős módosításán, ami szintén pozsonyi szálakat is magával von, és hát később ő a kiegyezés előkészítésében Deák Ferenc oldalán szintén jelentős tevékenységet tudhat magának.
Melyik megye képviseletében volt a rendi országgyűlés tagja Klauzál Gábor?
Klauzál Gábor Csongrád vármegye követte volt. Csongrád vármegyéből reformkori ellenzéki követi utasításokkal érkezett a pozsonyi rendi diétára. Először a 32-36-os országgyűlésen vett részt, majd az azt követő 39-40-es, később az 1843-44-es országgyűlésen, sőt ezen az utóbbi Deák Ferenc távollétében egyértelműen ő volt az ellenzék vezére, és hát vitte valóban azt a csatát, ami a 48-as törvények felé mutatott, ami hát mai napig is a Kárpát-medencei magyarság politikai teljesítményének az egyik csúcsa tulajdonképpen. Mindaz, amit itt Pozsonyban akkor a rendi diétákon előkészítettek, és a 48-as törvényekben megvalósítottak.
Ennek ellenére azt említette, hogy Klauzál Gábor neve egy kissé már feledésbe merült, bár tudjuk, hogy Budapesten van a Klauzál Gábor tér. Tavaly volt születésének 200. évfordulója. Hogyan szeretnék elérni azt, hogy Klauzál Gábor neve ne múljon a feledés homályába?
Mi úgy látjuk, hogy az ő szellemisége, ez a kiegyensúlyozott, okos, megfontolt, de mégis haladó szellemiség, amit ő képviselt, ez az elmúlt században, vagy az elmúlt 100 évben nem került igazán méltatásra a megfelelő módon. Nem tudták a szélsőségek sem a zászlajukra tűzni. Pont ettől van ma számunkra értéke, és ettől van jelentősége, ha úgy tetszik, reneszánsz a Klauzálnak, mert ma erre a kiegyensúlyozott értékteremtésre van szükség, közösség, amelyet ő képviselt. Az ő életútjának a bemutatásán keresztül, az ő által felmutatott értékek megismertetésén keresztül szeretnénk olyan közösségi értékeket teremteni, amelyekért maga a Klaus Ág Gábor Társaság is megalakult, és ugyan országos társaságként alakultunk Magyarországon, de természetszerűleg mi úgy érezzük, hogy az egész Kárpát-medencében, ahol lehet, mi dolgozunk, és Klaus Ág Gábor emlékét kutatjuk, és ahol lehet, meg is ismertetjük.
Klaus Ág Gábor az első magyar független kormány minisztere, amiután lemondott a kormány, utána milyen tevékenységgel foglalkozott. Nyilván az 1848-as és 49-es szerepe azért nem jó pontot váltott ki az ő számára.
Ő elkerülte ugyan az aradi vértanúk sorsát, és elkerülte a komolyabb meghurcoltatást is, de tulajdonképpen, mivel ő a Zedlmayr osztrák rendőrminiszter listáján az első helyen szerepelt, mint ő megfigyelendő személy, ezért ő gyakorlatilag állandóan a titkos rendőrség megfigyelése alatt van. Például találunk feljegyzést arra vonatkozólag, hogy Deák Ferenc szállására, ami a Pesti Tudományos Akadémia mellett volt, az Angol Királynőhöz címzett szálloda, 3 ember volt a leggyakrabban bejáratos, ezt a titkos rendőrség jelentette, az egyik éppen Klaus Ág Gábor volt. Tehát ő egy ilyen passzív ellenállásként élte meg a szabadságharc leverése utáni éveket, ekkor is azonban értéket teremtett, azzal mutatott példát, hogy családot alapított, második feleségül éppen egy aradi vértanú jegyesét vett el, ezzel is példát mutatott, hogy ő hű marad a 48-49 szelleméhez. Nagy Sándor József aradi vértanú jegyesét, Schmidt Máriát vette feleségül 1853-ban, éppen Budatéténben, ahol mi működünk, és székhelyünk van. Tehát tulajdonképpen ő a családjával teremtett értéket, másrészről mezőgazdasági értékeket teremtett, amit nagyon nem tud róla az országban senki, hogy kitűnő szőlészként és borászként tevékenykedett, olyan minőségű borokat termelt Kistétényben, amik a hamburgi borkiállításon aranyérmet nyertek, sőt később a más európai versenyeken is érmeket nyertek a boraik. Egyszerűen a minőségi bortermelést tűzte ki célul, és ehhez társakat is talált a kistétényi szőlőhegyen, de nem csak borokat termelt. A 22. kerületben mi a rózsakertészetünkre vagyunk híresek, és hát a rózsakertészet gyökere is Klaus Ág Gáborhoz vezethetők vissza, és nem különben az, hogy felfedezte, hogy a tétényi meszes talajon a csonthéjasok, a mandula, a barackfélék nagyon jól megteremnek, és mai napig is a mandulára és a barackra a kerületben ugyanúgy büszkék vagyunk. Ez szintén Klaus Ág Gábor érdeme. Tehát ő, amikor a politika terén nem tudta kifejteni tevékenységét, akkor más téren tudott értéket hozni és fölmutatni családban, mezőgazdaságban, sőt, civil tevékenységet kezdett, Kistétényben szőlőbirtokossági társulatot alapított, mecénásként lépett föl, könyvkiadást támogatott, a kistétényi kápolnát saját pénzén jó karban tartotta hosszú időkön keresztül, ahogy ezt egy dokumentum megörökíti. Tehát nagyon szertágazó, úgynevezett háttértevékenységet folytatott.
Deák Ferenccel nagyon jó baráti kapcsolatban is volt. Mindegyik gyermeke Deák Ferenc keresztgyereke.
Így van, Klaus Ág mindhárom gyermekének a keresztapja Deák Ferenc volt. Ez is bizonyítja az ő lelki barátságukat, és a lelki barátságokon túlmenően pedig egyértelműen egy elvi politikai barátságban is voltak. Nagyon sok leírásból kiderül, kezdve Széchenyi naplójától, aki állandóan együtt írja le, hogy Deákot és Klaus Ágot szinte elválaszthatatlanul együtt látja állandóan. Egészen addig, hogy Deák gyakori vendég volt Klaus Ág kistétényi villájában, ahol leírja, hogy látja, hogy a családját neveli és a szőlőjét műveli, és hogy ebben milyen boldogságra lel Klaus Ág, és hát egészen addig, hogy a felirati pártban sem hagyja cserben Deákot, a végsőkig támogatja, sőt minden kompromisszumban gyakorlatilag teljes mértékben mellette áll. Ez persze fordítva is igaz, hogy amikor Deák Ferenc az utolsó reformkori országgyűlésen nem tud részt venni, mert depresszió gyötri, és a birtokán történt események miatt nem bírja elvállalni, bár megválasztják Zala megyei követnek, akkor éppen Klaus Ág Gáborhoz írja ezt a híres levelét, hogy zúzott kebellel bár, és nem folytattam, nagyon hosszú a mondat, de átadja mintegy a ellenzék vezéri jogosítványát Klaus Ág Gábornak, és valóban az utolsó reform országgyűléseken, amikor majdnem a legtöbbet érik el, akkor Klauzál Gábor válik az ellenzék vezérévé.
És ahogyan Deák Ferencet a nemzet eszének nevezték, úgy Klauzál Gábort?
Igen, valóban egykori leírás örökíti meg, hogy Deák Ferencet tartják a parlamenti beszédek alapján a nemzet eszének, Klauzál Gábor pedig a nemzet szívének. Olyan kitűnő szónok volt, hogy lassan és mélabúsan kezdte a beszédeit, de aztán valóban ilyen magaslatokra és érzelmi magaslatokra emelkedett. Nagyon gyakran a felszólásai végén az éjjel Klauzál visszhangok hangzanak el, ezt megörökítik a leírások is. A Batthyány kormány minisztereként éri el élete egyik csúcsteljesítményét, avagy mégsem csak ott, hiszen előtte két hétig Batthyány őt nevezi ki a kormány tényleges működésbe lépése előtt az úgynevezett miniszteri országos ideiglenes bizottság elnökeként. Ez azt jelenti, hogy március végétől április közepéig a kormány megalakulásáig ténylegesen Klauzál Gábor volt az ország első számú vezetője, minden utasítást ő adott az országnak, és ő döntötte el az aktuális sorsokat, intézkedéseket.
És ez helyileg Pozsonyhoz is kötődik, ez a kinevezés, a Batthyány kormány megalakulása.
Mind a két Batthyány levél, az egyik, amiben kormánytagnak kéri föl, a másik, amiben ennek a bizottságnak az elnökének, Pozsonyban íródott, sőt, hát tudjuk, aztán áprilisban Pozsonyban alakul meg fizikailag is a kormány, a mai primási palotában áprilisban ül össze a Batthyány kormány.